Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A háló az Isten igéje, a tenger a világ szélessége, a halak a hallgatók, a halászok a tanítók. Amen. Testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívvel és szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őt. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük 431. dicséretünket. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el az ő tanítványait az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, amikor Pál apostol az ő saját életéről és munkájáról beszél, halljuk majd mai lekciónkban és mai ige hirdetésünkben, akkor az ő küldetésének a végét fogalmazza meg. És azért jut eszembe ez a kapcsolat a mai ige, amelyet majd hallunk, és a keresztelési ige között, amelyet Jézus Krisztus mond, mert mindkettő egy emberi nyelven mondott élet végéhez kapcsolódik. Azt halljuk az evangéliumban, hogy mielőtt Jézus átment volna az ő mennyei dicsőségébe, az utolsó szavai, az utolsó mondatai, a leghangsúlyosabb gondolatai, amelyeket a szívünkre szeretne helyezni. És úgy gondolom, úgy látom a teljes Szentírás egészéből, hogy az ember életének az egészét meg kell, hogy határozza, hogy látja benne a saját maga végességét, látja benne saját maga korlátjait, látja benne saját maga lehetőségét, és látja benne saját maga alkalmait. Mert a legszebb, amikor egy emberi élet formálódik, amikor egy emberi élet növekszik, amikor egy emberi élet megszületik, újjongás az ember szívében, amikor ezt a hírt meghallja. Olyan szépen beszél erről a Zsoltárok írója, azok közül is a 139. Zsoltár írója, hogy már alaktalan testemet is ismerted. És mi, akik a 21. században sok képet látunk gyermekeinkről, unokáinkról, ahogyan a teremtés csodájában formálódnak az anya mélyben, mi már sokkal elfogultabbak vagyunk, de gondoljuk végig, hogy körülbelül 2500 évvel ezelőtt mondja ezt a Zsoltár írója, hogy azelőtt ismertél már, mielőtt alaktalan testen formálódott már. Hogy az élettel kapcsolatban ilyen bizonyossága van a Szentírónak, és ilyen bizonyossága lehet mindenkinek, hogy Isten ajándéka az. És milyen gyönyörű pillanat, amikor meghallja az ember az első szót, amelyet gyermeke, amelyet unokája mond, és ez az első hang, ez az első szó nem is biztos az, hogy anya vagy apa, nem is biztos, hogy igen vagy nem, hanem ahogyan gőgítsél, ahogyan most is hallunk egy rövid szót tőle. És mennyire fontos ez a szó, az életnek jele, az irgalomnak a jele, a könyörületnek a jele. És milyen fontos, hogy az életben ezeket a szavakat formálja majd az ajka, és egyre értelmesebb gondolatok legyenek. De mégis a súlyos szavak, a súlyos mondatok az ember életéhez, annak végéhez közeledve hangzanak el. És itt Jézusnak ezt a parancsát, ezt a küldetését helyezi a szívünkre, a szívetekre. Mint hogyha szeretné megfogalmazni a mi Urunk azt, hogy mi is ennek az emberi életnek a lényege, mi is ennek az emberi életnek a titka. És így foglalhatnánk össze gyermeketekkel kapcsolatban is, hogy az emberi életnek a titka a küldetés. Az a küldetés, amelyet idegen szóval missziónak nevezünk, az a küldetés, amelynek része a felfedezés, az a küldetés, amelynek része Isten és egymás jobb megismerése. A keresztség nem másra hívja fel a figyelmünket, mint arra, hogy az életünk értelme, az életünk titka Istenben van. Tegyétek tanítvánnyá gyermeketeket, keresztgyermeketeket, ismerje meg az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Valóban ennyi az élet, ez a legfontosabb benne, megismerni Istent, aki egy és mégis három, ennél többet jelent a keresztség. Nem pusztán ismeretet, nem pusztán egy anyagot, nem pusztán történeteket az Ószövetségből vagy az Új Szövetségből, hanem részesedést Isten valóságában. A keresztség pedig azt ábrázolja ki, hogy ilyen kicsiny gyermeké is az az ígéret, amit Jézus Krisztus itt hagyott ezen a földön. Az ővé Krisztus kereszthalála és az ő feltámadásának ígérete. Gyermeketek ígérete, a bűnök bocsánata, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztusban jelenített meg. És mint amilyen bizonyos, hogy megmossuk a kezünket, amilyen bizonyos, hogy forró nyári napokon megzuhanyzunk, olyan bizonyos, hogy a keresztvíz Jézus Krisztus halálára, Krisztus vérére emlékeztetve megszabadít bennünket minden bűntől. Éppen ezért gyermeketek életének célja, a ti küldetésetek pedig az lehet, hogy ezt a titkot ne csak megismertessétek vele, hanem tegyétek készi az ő szívét arra, hogy részesedhessen is benne. Ismeret és részesedés. ez a keresztség legnagyobb titka. És erről már az apostoli iratokban nem is úgy olvasunk, mint egy külső jelenségről, nem azt olvassuk, hogy valaki megkeresztelkedett, hanem azt olvassuk, hogy részévé lett Krisztus egészének, a gyülekezet közösségének, hogy beoltatott az Anya Szent Egyházba. Áldjuk Istent, aki arra indított bennőtöket, hogy ennek az ígéretnek és ennek az igei szónak legyen most részese gyermeketek, hogy megismerhesse Jézus Krisztust, és a Szentlélek által, ahogyan könyörögtünk érte, már részese legyen Isten csodálatos fenségének és titkának. És nem csak a ti küldetésetekről van szó ebben, hanem hozzáteszi Isten a maga ígéretét, szavát is, hogy veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Amen. Jöjjetek, valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást, kérem, hogy jöjjenek egy kicsit közelebb. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen. Csongor, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Nagy csongor Isten népéhez tartozik. Testvéreim, bennőtöket és áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság Isten, adja meg, hogy betöltsétek küldetéseteket, vezessétek gyermeketeket, gyermekeiteket Krisztus ismeretére, és könyörögjetek az Atyához, hogy részesei lehessenek Isten hatalmát kicsessék. Testvéreim, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, foglaljuk el helyünket. 84. Zsoltárunkat énekeljük első 4 versszakával, és gyermekeink most tudnak kimenni majd az Isten tiszteletre. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 28. fejezetből a 13. verssel kezdődő szakaszból a fejezet végéig.
Innen a part mentén hajózva megérkeztünk régiumba, s mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Petulimba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Tresz tabernáig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őriző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit, amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk róla Júdeából, sem az atyánk fiai közül nem jött ide senki, és nem jelentett, vagy mondott róla semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol, mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállásra. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, mikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássátok meg. Mert megtövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel. Szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokan vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt 2 teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályozatás nélkül.
Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy történet szerint a 20. század egyik zeneszerzőjének, Puccininak az életében volt egy fontos szándék és egy fontos gondolat, hogy írjon egy mindent összefoglaló, életet összegző operát. Neki is fogott ennek a művének, és úgy tudjuk, hogy a mű többségében elkészült ez a Turandot, amelyet az egyesek véleménye a legjobbnak tart. Azonban Puccini az írás közben megbetegedett, rákot diagnosztizáltak nála. A diákjai nagyon sokat imádkoztak azért, hogy pihenjen, hogy mentse az erejét, de a zeneszerző csak folytatta és folytatta. És amikor úgy érezte, hogy ereje már fogytán van, akkor azt mondta, hogy ha én nem tudom befejezni a munkámat, nem tudom befejezni a zenémet, a dallamot, akkor majd a tanítványaim befejezik. 1924-ben Brüsszelbe utazott Puccini, műtétet hajtottak rajta végre, a műtét után azonban két nappal meghalt. A mű befejezetlen maradt. A leírások szerint körülbelül 20-30 oldalnyi gondolatiságot, instrukciót hagyott, hogy hogyan is szeretné a művet befejezni. És ahogyan ez lenni szokott, különböző érdekcsoportok, érdekvonalak elkezdték befejezni a mester szavának megfelelően a művet. Volt, aki elégedett volt vele, volt, aki elégedetlen. A családban is nem kis vita jelent meg ezzel kapcsolatban. 1926-ban Milánóban bemutatták a Turandotot. Az egyik kedves tanítványa, diákja, Toscanini volt a karmester, űzte, hajtotta a zenekart egészen addig a pontig, amíg meg nem érkeztek ahhoz az utolsó taktusig, ahol mestere tanára az utolsó hangot is lejegyezte. Letette karmesteri pálcáját, a közönség felé fordult, és ezt mondta: a mester eddig írta meg, és meghalt. Néhány pillanat múlva azonban ismét felemelte karját, és felkiáltott a közönségnek, tanítványai azonban befejezték munkáját. Így mutatták be ezt az operát. Számos egyéb zeneművet említhetnénk még, ahol a mester el kell, hogy engedje a tollat vagy a ceruzát, és a tanítványai fejezik be valami fajta gondolatisággal, valami fajta instrukciók mentén, de úgy hiszem, hogy mégis ez a Puccini történet foglalja össze leginkább azt, amiről az apostolok cselekedeteiről írott kis könyv beszél. Végig olvassuk az evangéliumban Jézus Krisztusnak a történetét, hangsúlyossá téve mindenütt Krisztus kereszthalálát és feltámadását. Halljuk, hiszen a keresztelő kiszolgáltatásakor is itt cseng a fülünkben az ige, Jézus mennybe menetele előtti utolsó szavai: menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. És az apostolok cselekedeteiről könyv arról szól, amit a 20. század egyik nagy német teológusa fogalmaz meg, hogy innentől kezdve Isten szent lelke vezetésével elérkezik a mi időnk, az egyháznak az ideje, a bizonságtételnek az ideje. Azaz nem fejeződik be az, amit Isten elkezdett. Mert bár a Szentírásban többször olvassuk azokat az igéket, hogy elvégeztetett, ez nem Isten munkájára vonatkozik. És nem Isten akaratára, nem Istennek a szándékára, hogy befejezte volna a mi megmentésünknek a tervét. Hanem mint ahogyan az Ószövetség vezet Krisztusig, az Új Szövetségben pedig a Szentlélek vezeti az apostolokat, hogy emberi életek változzanak meg, emberi életek térjenek meg, hogy új szíve legyen valakinek. A kérdés az, hogy vajon Jézus mai tanítványai folytatják ezt a munkát? Folytatják-e azt, amit ránk hagyott mesterünk? Folytatjuk-e az ő instrukciói, az ő evangéliuma alapján. Átérezzük-e annak a fontosságát, hogy ma ugyanolyan elveszett emberek között élünk, mint amilyen elveszett emberek között éltek a mi őseink, hitbéli őseink, akár szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, akár a reformátorok szerte a világon, vagy éppen ebben a hazában, akár az egyházatyák, akiket üldöztek hitükért, vagy éppen az apostolok, aki közül az egyik Krisztus választotja, éppen Pál. Mert hát Lukács úgy foglalja össze, és úgy vezeti be az ő könyveit, mind az evangéliumot, mind az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hogy ő igyekszik utána járni mindannak, ami Jézussal történt. De nem egy Jézus életrajzot szeretne adni, hanem az élő Isten evangéliumát szeretné közvetíteni. És az apostolok cselekedeteiről írott könyv arról szól, hogy egyesek betöltik az Istentől kapott küldetést. Hogy azt a reménységet, amelyről szól az Ószövetség, azt a várakozást, azt a nagy vágyat, hogy el kell jönni az Istennek, testet kell öltenie, meg kell váltani az embert, ki kell fizetni az árt, azt Jézusban mindenki megkaphatja. És bár ezek az egykori apostolok is félszegek, bezárkózó jelleműek voltak, mégis tanúi lettek az élő Istennek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Azaz, hirdették az evangéliumot. Nyitottan, és mondhatnánk a most hallott igével, akadály nélkül, hogy megérkezzen a jó hír, akár Jeruzsálemtől Rómáig. Kedves testvérek, hogyan történik Istennek ez a nagy terve, Istennek ez a nagy missziója? Nos úgy, hogy Isten biztonságot ad és bizonyosságot ad az ő szolgáinak, az ő tanítványainak, az ő gyermekeinek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv utolsó nagy gondolati fejezete, gondolatisága a 23. résszel kezdődik, amikor Urunk Pál szívére helyezi, hogy neki Rómában kell bizonyságot tennie a császár előtt Jézus Krisztusról. Évek telnek el, míg megérkezik Rómába. Fogság, őrizet, hajóút. Legkevesebb talán 5 esztendő, amíg ez beteljesedik. És ebben az 5 esztendőben tapasztalja meg Pál, hogy Isten megtartja minden körülmény közepette az ő életét. Megtartja akkor is, amikor cselszövést, skandalumot szerveznek ellene, amikor ki akarják adni a népharagnak, akkor megjelenik a római százados, megmenti őt, kimenti, a helytartók elé állítja, az ottani börtönben is megmenti és megtartja az életét, bár néhányszor igyekeznek őt kikérni, hogy megöljék. Aztán nem csak kalandos és romantikus hajóúton vesz részt, hanem élete is veszélyben van. Erről hallottunk az elmúlt héten. És amikor úgy tűnik, hogy kiki úszva, vagy éppen a hajó összetört roncsain partra vetődik, Málta szigetére, akkor már mindennek vége, és azért, hogy az átfázott hajósok, katonák és rabszolgák, foglyok megmelegedjenek, éppen tüzet raknak. És a melegedő időben Pál apostol az avarba, vagy a nyesedékek közé nyúlva, bizony egy mérgező kígyóval találja szembe magát. Belé harap, s mindenki azt várja, hogy hideg rángás közepette feküdjön a földön. Azonban itt is életben marad. Abban a szándékban is, amikor meg akarják ölni a foglyokat, Isten úgy tervezi és úgy szervezi, hogy megmaradjon az élete. Mert Isten az ő ígéretét úgy teljesíti be, hogy megőrzi és megmenti az ő szolgáját. Miért? Azért, hogy hirdesse az evangéliumot. Pál apostol azt mondja egy helyütt, hogy az evangélium lényege Jézus Krisztus. Krisztus, mint meghalt, és Krisztus, mint feltámadott. Az ő életének lényege az, hogy ő nem akar másról tudni, csak Jézus Krisztusról. Az emberi élet megmentőjéről és az emberi élet kiteljesítőjéről. Éppen ezért minden szándéka, szeretete arra irányul, hogy ezt a jó hírt megossza sokakkal. És a küldetése pedig az, hogy a családjához, népéhez vigye el elsősorban, és először mindig ezt az örömhírt, ezt az üzenetet. Hogy az atyáink öröksége, az atyáink reménysége, az atyáinknak mondott dolgok miatt vagyok láncokban, mert eljött Isten erre a földre, és így érkezik meg Pál Rómába, és hamar felhívja a település zsidó vezetőit, hogy beszéljenek, hogy elmondja a saját helyzetét, elmondja, hogy miért került oda, hogy tisztázza a saját magát, és hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról. Mert az Isten országáról szóló beszéd, ahogyan hallottuk, az nem csak Krisztus jövőbeni földi uralkodásáról szól, hanem arra az evangéliumra gondol az apostol, amelyekben Isten az embereket a maga szolgálatába állítja. És Pál bizonyságot tesz arról a zsidó vezetők előtt, hogy Jézus Isten ígért messiása. Hogy ő a Krisztus. Hogy ő a megváltó. Újra és újra bele remeg a szívem abba, amit olvasunk egy helyütt a feltámadott Krisztussal kapcsolatban, és olvasunk most itt Pállal kapcsolatban is, hogy elkezdi magyarázni az írásokat, az Ószövetséget, Mózestől kezdve a prófétákon keresztül. És amikor olvassuk ezeket a sorokat, mindig úgy bele is borzatok, hogy mennyire erőtlen a mi szavunk, vagy mennyire erőtlen az én szavam, vagy mennyire erőtlen a mai bizonyságtevőknek a szava. Mennyire más, amikor Krisztus kezdi magyarázni az Ószövetséget. Mennyivel több, mint a zsidókhoz írott levél egésze. Gondoljátok végig az az ószövetségi történetet, amikor Jézus elkezdi magyarázni az emmausi tanítványoknak, vagy Pál elkezdi magyarázni a Rómában élő zsidó vezetőknek, Ábrahám fiának, Izsáknak megáldoztatását. Amit minden gyermek, minden akkor élő zsidó ember ismert. Hogy Istentől felhívást kap a hit atya, a sokaság atya, Isten barátja, hogy az egyszülött fiát áldozza fel. És hogy mennyire nem kell különböző emberi retorikai eszközöket használni ahhoz, hogy eljussanak addig a pontig, míg a fiú ott van megkötözve, és szinte már várjuk, hogy az áldozat bekövetkezik, és Isten hangja szól, most már tudom, hogy jobban szeretsz engem, mint a te fiadat. És ezt az a Jézus mondja, aki megáldoztatott, aki a kereszten meghalt. És azt mondja, ezért kellett meghalnia Jézus Krisztusnak. Ezért halt meg, mondja Pál, az én Uram Jézus, vagy a 22. Zsoltárt, amely Jézus keresztjének imádsága, az esti zsidó gyermeki imádságoknak az, így mondom most, én Istenem, jó Istenemnek a része. És hogy miért mondja ezt Krisztus a kereszten? Ahogyan Ézsaiás prófétáról beszél, mint amikor Fülöp megy a kietlen útra, és érkezik a Kandakénak a vezetője. olvassa Ézsaiás prófétát, és felteszi a kérdést, mikor a bárányról van szó, hogy kiről írja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról. És kiderül, hogy a bárány az Ószövetségben, mint az áldozati állatok legjobbika, Jézusról szól, aki elveszi a világ bűneit. Íme egy csodálatos evangélium hirdetés, ott a zsidóság körében, íme mindaz, ami nem csak összeállt Pál fejében, hanem a Krisztussal való találkozás révén életet és adott neki, egyesekben süket fülekre talál. Van, aki hisz, van, aki nem hisz. És ekkor Pál egy új szövetségben is többször idézett ézsaiási proféciát mond el, újra és újra. Azt hallottuk, megkövéredett a ti szívetek. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak. Kedves testvérem, hányszor hallottad már a jó hírt, Krisztus üzenetét? Hányszor hallottad a bizonságtételt? Hányszor hallottad, hogy az Ószövetség igéi Krisztusban teljesedtek be? Hányszor hallottad már, hogy Krisztus érted is meghalt a kereszten? Vajon nem kövéredette meg a szíved? Vajon nem lett-e ennél valami fontosabbá az élettel kapcsolatban benne? Vajon nem igaz-e rád, vagy éppen rám, hogy van szemünk, de nem látunk, hogy van fülünk, de nem hallunk, vagy nem akarjuk meghallani a lényeget? Van-e még olyan pillanat az életedben, amikor beleborzadsz az Isten igéjének igazságába? Amikor úgy érzed, ahogy, mint ahogyan a pünkösdi történetben olvasuk, hogy szíven üt az Isten igéje. Lehet, hogy éppen bűnbánatra akar vezetni, lehet, hogy éppen szeretne megörvendeztetni, lehet, hogy utat szeretne mutatni. Van-e még ilyen? Vagy már belefáradtál, belecsontosodtál, vagy már csak azt várnád, hogy valami vagy valaki módosítson az életeden egy picit, jobb lesz az úgy is. Isten nem elégszik meg ennyivel. Isten nem javítgatni akar, hanem valami egészen újat adni. És ezt Jézusban adja. Ítéletes ez az ige számunkra is, mert hogyha mi nem halljuk meg, Isten nem fogja a missziót alábbhagyni, az ő küldetését alábbhagyni, hanem másokra hagyja. Tudjátok, ez az ige arról figyelmeztet engem, és talán mindannyiunkat, hogy a szívünk keménysége, a mi bűneink azok, amelyek megakadályoznak bennünket arra, hogy reagáljunk, hogy reakcióba lépjünk az evangéliummal. De ez sohasem akadályozza meg Istennek a végső célját. És itt van ennek a rejtélye. Hiszen a bűnösök mindig felelősek a maguk makacságáért és hitetlenségéért. De hogyha megtérnek az Úrhoz, akkor ez nem az ő cselekedeteik miatt van, hanem azért, mert megadta nekik az Isten. Más szavakkal, mi kizárólag a hitetlenségünkért vagyunk felelősek. De ha Krisztusba vetjük a mi hitünket, akkor az egyedül Istentől származik, hogy senki se büszkélkedhessék vele. Adja meg az Isten, hogy beleborzadjunk, beleremegjünk az ő igéjének valóságába, hogy belehasítson a mi életünkbe. Hogy formáljon bennünket, hogy igazgassa a mi lépéseinket. Látszólag ennek a körülményei nem optimálisak. De hadd mondjam, kedves testvérek, sohasem voltak optimálisak ezek a körülmények. Egy kis történet szerint valahol egy körzeti iskolán közötti versenyen odaálltak a 3000 méteres futók a startvonalhoz, és látszott, hogy ebben a versenyben odaáll egy kicsit tömzsi, egy oda nem való, túlsúlyos gyermek is. És amikor elérkezett a verseny, akkor mindenki ereje tejéből szaladt, futott, rohant, az illető pedig utolsónak ért be. Mindenki látta, hogy versenytársaival szemben esélytelen. De mindenki őt tapsolta meg, mert végigfutotta a távot. Nyilván mindenki tudta az is, hogy azért történik így, mert kistérségi versenyről van szó, és minden iskolából érkezhet a legjobb. De az ő körülményei nem a legjobbak voltak. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv nagyon józanul beszél arról a helyzetről, amely helyzetben az első apostoloknak kell bizonyságot tenniük. És mégis az első tanítványoknak az egyik legszebb tulajdonsága az, hogy nem a körülményekben keresték az ő életük megoldását. Nem azt keresték, hogy mikor lesz jobb, vagy tökéletes a helyzet a misszióra. Hanem ehelyett elmentek dolgozni, ehelyett elmentek bizonyságot tenni, és ehelyett úgy döntöttek, hogy elkezdik az ültetést. Elkötelezték egész életüket arra, hogy Urukról szólnak, nem pedig arra vártak, hogy az életük jobbra forduljon, vagy dolgaik könnyebbé váljanak. Pál életének utolsó leckéje, nagy leckéje, azt hiszem tanulság ebből a szempontból is mindannyiunk számára. Mert gyakran mi is nyavajgunk a körülményeink miatt, nyavajgunk amiatt, hogy jobb lehetne a helyzet az evangélium hirdetésére, nyavajgunk amiatt, hogy egész világunknak meg kellene változnia, nyavajgunk amiatt, hogy milyen világméretű társadalomban élünk, hogyan gyorsult fel az életünk, hogy milyen problémáink vannak, hogy miért nem tudunk dolgozni, vagy miért nem boldogulunk, vagy hogy miért nincsen igazság ebben a világban. És tudjátok, mi a legszörnyűbb? Hogy erre tanítjuk a gyermekeinket is. Ezt tanítjuk meg unokáinknak, és arra válunk, hogy az élet majd valamikor ideális legyen. Pedig lehet, hogy nekünk is el kellene kezdenünk ültetni. El kellene kezdenünk Isten igéjéről beszélni. El kellene kezdenünk beszélni akadálytalanul az evangéliumról. Hát erre hív bennünket Isten igéje ebben az utolsó fejezetben, hogy legyen szívügyünk az elveszettekkel való törődés. Hogy legyen szívügyünk gyermekünk mellett az az ember, akinek az élete romokban hever. De legyen szívügyünk gyermekünk élete is, meg a szomszédunké is, meg az ellenfeleinké, ellenségeinké is. Hogy akadálytalanul hirdessük az evangéliumot minden körülmény közepette. Milyen kiózanító Pálnak a helyzete, láncok között írja ezt róla az evangélista Lukács. Pál pedig hirdette Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Hozd meg másokkal az evangéliumot, a jó hírt, és add, hogy Isten irányítsa a te életedet. Mert az a kis történet, amely alkalmunk most elkezdődött, bennünk, veletek, velünk folytatódik. Van egy humoros, de szerintem annál szebb szabad keresztény teológus, aki a saját blogjának, oldalának ezt a címet adta, Akta 29, Abcsel 29. Nyilvánvaló, hogy a 28. fejezet befejeződik, nincs tovább, lezárult. De Isten ügye, országa, evangéliumának hirdetése velünk folytatódik. Az apostolok cselekedeteiről könyvet, Isten szent lelkébe kapaszkodva, ő írhatja velünk és általunk. Készeknek kell lennünk erre. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére fennállva, 462. dicséretünket énekeljük első versszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy soha nem a külső körülmények voltak azok, amelyek akadályozták az evangélium hirdetését, hanem a belső késztetés, a megkövéredett szív, a süketség, vagy éppen a vakság. Arra kérünk, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és munkáld bennünk a jó hír továbbadását, az evangélium hirdetését minden körülmény közepette. Tégy bennünket érzékenyi a mi világunkkal szemben, hogy mi nem a magunk igazát akarjuk megosztani másokkal, hanem az életnek beszédét adni, hogy mindenki megmenekülhessen és éljen, akaratodnak megfelelően Jézus Krisztusban az üdvösségre eljuthasson. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Különösképpen is könyörgünk mai alkalmunkon a megkeresztelt gyermekért és családjáért, és imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik próba alatt vannak. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, kérünk, hogy gyógyítsd meg az ő szívüket, vigasztald az ő lelküket, add, hogy a feltámadott Jézus Krisztus üzenete, élő valósága, bátorítás és reménység legyen minden körülmény közepette számukra. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, elköltözött testvérünk életét, a rajta keresztül kapott ajándékokat, és most is könyörgünk, Urunk, legyen vigasztalásod a gyászolókkal. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, könyörgünk, Urunk, azokért, akik ezekben a napokban szövegetik életük nagy terveit, imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik most is dolgoznak, szolgálnak, értünk, hogy mi békés körülmények között magasztaljunk téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Köszönjük a temetői hulladék szállításában nyújtott segítséget, a templomkert előkészítését, a terület egyengetését és a használatbevételi engedélynek az előkészítését is. Kiránduló körünk július 22-én túrát szervez Dobogó körre, találkozás 8 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron. A táv most 4 kilométer, ám a szintkülönbség 400 méter, így most a kitartó túrázókat várják a testvérek. Július 24-én hétfőn 10 órakor a pomázi gyülekezeti házban csillagpontos egyeztetés lesz a résztvevő fiataloknak. Szeptember 2-án 10 órától egyházmegyei hálaadó istentisztelet és családi nap lesz Pócsmegyeren a református templomban és rendezvényközpontban. Erre az alkalomra szeretettel kérem testvéreim jelentkezését. Napközis táborunkat hirdetem, augusztus 15-e és 18-a között lesz itt Pomázon. Kérem azokat a szülőket, akik szeretnék gyermeküket a táborba küldeni, hogy feltétlenül jelezzék augusztus 1-ig, inkább július végéig, hiszen le kell adnunk az ebédhez a létszámot, és mi augusztus 1-től szabadságra fogunk menni, tehát utána már nem fogunk tudni módosítani mindezen. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn most imaóránk elmarad, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán. Pénteken 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóránk. Jövő héten Szent Háromság utáni 6. vasárnap 9 órakor lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon Isten tiszteletünk. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. július 6-án elhunyt Tóth Béláné testvérünk. Temetése 2017. július 12-én volt városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy 2017. július 9-én elhunyt Csontos Jánosné testvérünk. Temetése július 21-én, pénteken 13 órakor lesz a csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy néhány mondatban a temetőnkkel kapcsolatos dolgokat összefoglaljam, és kérlek benneteket, hogy ennek az összefoglalónak a jegyében intézzük a későbbiekben temetőnk használatát. Kérjük testvéreinket, hogy a temetőben keletkezett hulladékot a kijelölt tárolóba szíveskedjenek elhelyezni. A legnagyobb tárolót a kút mellett helyeztük most el. A temetővel szembeni terület magánterület. Hulladék lerakása ott tilos. A temetővel szembeni területet tulajdonosa az elmúlt héten bekerítette. Az illegális hulladék elhelyezőjével szemben eljárást fog kezdeményezni. Hirdetem továbbá, hogy a temető kútjának vize nem ivóvíz, ezért kizárólag öntözésre használható. A sírhelyek megváltási ideje 25 év, a lejárt sírhelyek a közeljövőben felszámolásra kerülnek. A temetőn munkavégzés, például síremlék állítása, tisztítatása vagy egyéb munka csak és kizárólag a temető tulajdonosának előzetes engedélyével hétköznap 8 és 16 óra között végezhető. A munkavégzés engedélyét városunk polgárőrei végzik. Engedély nélkül a munkavégzést azonnal leállítják, és hatósági eljárást kezdeményezhetnek azzal szemben, aki ott dolgozik. Egy kis nyomtatványt kell kitölteni, nincs költsége, csak be kell jönni a hivatalba, és a nyomtatványt kitöltjük. Jelzem, hogy amikor testvéreimmel pakoltuk a szemetet, hatósági ellenőrzést is kaptunk. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a szemét szállítását megkezdtük, ám nem rendelkezünk úgynevezett hulladék szállítási szerződéssel. Ennek megkötésére határozatban kötelez bennünket majd a hatóság. Mindez évi körülbelül 500-800 ezer forinttal fogja megnövelni a temető fenntartásának a költségeit, nyilvánvalóan ezt majd valamilyen formában rendeznünk kell. Terveink szerint a temető kapuit azért, hogy illegális hulladékot a temetőn belülre se lehessen elhelyezni, zárni fogjuk. Tehát zárni fogjuk a kapukat. A temető bejáratait és a korábbi illegális szemét felhalmozódásának helyét kamerával fogja megfigyeltetni a temető szemben lévő tulajdonosa, ezt ő vállalta, hogy kamerákat helyez el a hulladék lerakásának a megszüntetésére. Akik ott voltunk, most a hulladékot fölpakoltuk, a babakocsi, a TV képcső, különböző italos üvegeknek a garmada, döglött állatok, és ilyenek voltak a temetői hulladék között, tehát gépkocsi gumi, pala, ezek biztosan nem a temetőn keletkeztek, ezért a terület tulajdonosa arra kérte, hogy hadd figyeltesse meg az illegális szemét lerakó helyét. A hulladékot terveink szerint majd a temetőben szelektíven fogjuk gyűjteni, melyhez testvéreink segítségét fogjuk kérni, tehát csak azt, ami növényi hulladék, azt fogjuk egy helyre gyűjteni, hogy azt komposztálhassuk, ami pedig már vegyes, tehát drótban benne, vagy műanyagvirág, nyilvánvalóan azt el kell, hogy szállítassuk. A temetővel kapcsolatos ügyintézés a lelkészi hivatalban lehetséges, hétfőn, szerdán és pénteken 9 órától 12 óráig. Aki egyéb időpontban szeretne egyeztetni a temetővel, kérem, hogy telefonon keressen meg. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül 434. dicséretünket énekeljük el. Első és utolsó versszakával. Fennállva vegyük Istenünk áldását. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket, teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.